Oké, okay, mennyei atyánk, köszönjük szépen az áldást, az ételt, a szeretetet, és leginkább köszönjük neked a kijelentést önmagadról, és hogy nem csak egy teológiai üzenetet adtál nekünk, hanem magadat valóságosan, hogy a szellem által itt vagy most közöttünk, hogy ott laksz mindannyiunknak a szívében. Hogy az életünk legnyomorultabb, legmagányosabb pillanataiban, a világtörténelem legfontosabb, legbefolyásosabb, legnagyszerűbb személyisége, minden figyelmével, a teljes szeretetével, a teljes lényével ott van velünk. Minden pillanatban. Örökkön örökké. Túl nagy dolog ez nekünk. Mit adjunk ezért cserébe? Mit mondjunk erre? Azt mondjuk, hogy köszönjük, Urunk. Köszönjük, Urunk. Élünk vele. Élünk a jelenléteddel. Köszönjük, Urunk. Te vagy az élet. Te vagy az élet. Köszönjük, Urunk. A te drága nevedben. Amen. Zsidókhoz írt levél 8. És állítólag a 11. versig jutottunk. De hadd olvassam el újra az új szövetséget. Hányan jöttök izgalomba ettől a szótól, hogy új szövetség? Most nem, épp nem néztem oda, hogy hány kéz lendült a magasba. De nem ámulatos ez? Új szövetség. Hányan gyanakodtok, amikor ezt halljátok? Új szövetség. Ez gyanús nekem. Ez gyanús. Ne viccelj, volt egy régi? Volt egy régi, nem? És ez nem volt frankó. Tehát Isten adott egy szövetséget, ami helyett kellett egy új. Ez gyanús nekem. Ezzel az erővel mormonok is lehetnénk, nem? Ott is jött egy új kijelentés, nem? Moroni megjelent, az angyal. Joseph Smithnek? Azt, hogy hívják magyarul? Kovács Jánosnak? Ja, tényleg, mert a Smith az a Kovács, ugye? Király. Tehát Kovács Jánosnak megjelenik Moroni, lediktálja az új parancsolatot, leírja, mire? Aranylemezre, és ad hozzá egy szemüveget, amivel csak ő tudja olvasni Isten szemüvegét. Hát ez ne kötek egy, tehát ilyen apróságban miért kérdezel bele? Isteni kijelentésről beszélünk. És hát el tudom képzelni, hogy egy echte zsidó az így néz ránk. Úgy értem, nem tudjátok, hogy miről beszéltek. Mi Isten választott népe vagyunk. Év, századok és ezredek óta, ha úgy veszük, ugye 1500 éve ószövetség, 2000 éve új szövetség idő alatt nekik az ugye, az időszámításuk most 4000, nem tudom mennyinél tart. Mindegy. Mi vagyunk Isten választott népe. A Tóra. Tudod, mi a Tóra? A Tóra Isten üzenete. Isten megmondta, hogy ne térj el a törvénytől. Ott van az áldozati rend. Benne van a Tórában. Mózesnek Isten elmondta, hogy kell a sátrat megcsinálni. Aztán Dávid és Salamon a templom, a sátor helyett templom, de az ugyanaz, csak most nem sátor, hanem nem költözünk többet, itt vagyunk Jeruzsálemben, főváros. Oké? És mi az, hogy ezt ti lesz? Tehát, hogy mi ez? Ti egy szekta vagytok, ti veszélyesek vagytok, ti megváltoztatjátok az ősi törvényt, ti megváltoztatjátok Isten parancsát, ti veszélyesek vagytok, titeket meg kéne kövezni. Lagymatagok vagyunk igazából. Meg kéne, hogy kövezzünk titeket. Új szövetséget akartok hozni az ősi Jahve Isten által, az Atya által adott szövetség helyett. És most, ha én lennék a főpap, megszagadnám a ruhámat, és hamut szórnék a fejemre. Oké, de ez gyönyörű. Figyeljetek, ez gyönyörű. Zsidókhoz írt levél 8, ami idézett honnan? Honnan idéz? 8-8? Jeremiás 31, 31 és 34. Honnan idéz? A Tórából. Úgy értem, a Tórából. A Tórában van benne, hogy lesz egy új szövetség. Oké? Okay? Az ószövetségi, az ősi törvény mindig is így volt. Mindig is ez volt a terv. Melkisédek rendje szerint lesz egy főpap. Még Ábrahámot áldotta meg ez a pap. Még amikor az ároni papság ott se volt, volt egy eredeti, volt egy alapvető, volt egy, aminek nem volt kezdete és vége. Békesség királya, igazság királya. Valaki, aki pap örökké. Az első szúrásban illet lerendezve. Csak akkor nem látom, ha nem akarom látni. Oké? Csak akkor nem látom, ha olyan érdekeim kötnek ehhez a régi papsághoz, amik miatt már nem az igazságot keresem, hanem az általam igazságnak ítélt rendet. Oké? És itt van az új szövetség íme. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről, ez a mózesi szövetség. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr, megjegyzem, nem lepődtem meg, hogy nem maradtak meg benne, abban lehetetlen volt megmaradni, azért adtam. De ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával ama napok múltán kötök, így szól az Úr, törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. Ugyanis az új szövetségi időben azt látjuk, hogy Isten szelleme nem rászáll a hívőre, hanem bent lakik a hívőben. A törvényemet a szívükbe adom. Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét, ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és a nagyok egyaránt. Ez egy profétikus része ennek a... Tehát ez még nekünk is a jövőben van. Ez a rész a jövőben van. Ez 1000 éves királyság lehet, vagy már a menny. Oké? Okay. Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékszem meg többé. Ez már most megvan. Ez szuper. Amikor az újról szól, elavultá teszi az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. Itt mondja ki a következtetés. Ha van egy új, akkor amit az levált, az elavultnak minősül, és közel van az elmúláshoz. Az az ősi törvény, amihez ti ragaszkodtok, az Isten tervében egy átmeneti rendszer volt. Nem valami, ami örökké úgy marad. Valami olyasmi, aminek egy ideig szerepe volt, és aztán, ahogy betöltötte a szerepét, ideje múltá válik. Közel van az elmúláshoz. Úgyhogy olvassuk tovább. A zsidókhoz írt levél zseniálisan magyaráz. Komolyan, ha érvelni akarsz megtanulni, tanulj tőle. Ez aki a szerzője volt ennek a könyvnek, a Barnabás volt, gratulálok, úgy érvel, ahogy kell. Magyaráz, érvel, és bizonyít, és lefekteti az alapjait egy zsidó ember előtt, hogy ez komoly dolog. Oké, olvassuk. 9. vers, első fejezet. 9. fejezet, első vers. Az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye. Mert sátort építettek, amelynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal és a szent kenyerek, azt nevezték szentélynek. A második, Kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy arany füstölőoltár, és a szövetség ládája minden oldalról arannyal beborítva. A szövetség ládában volt az aranyedény mannával tele, és Áron kivirágzott veszélye, meg a szövetség táblái. Melyik szövetség táblái? Az ószövetség táblái. A törvény táblái. Fölötte pedig a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. Ezekről most nem kell részletesen szólni. Miután ez gyakorlatilag elmondja az ószövetségi szent sátornak a felépítését. Mindennek jelentősége van. Mindenről lehetne prédikálni. Minden egy jelképe annak, ami nekünk most megvan, vagy meg lesz az örökké valóságban. Minden szól, minden tanít valamiről. Minden egy árnyéka az eredetinek. De erről most nem szükséges részletesen szólni, ez egy másik tantárgy lehet. Hát ők ismerték világos. Tehát egyrészt, igen, ők ismerték, de ugyanakkor nem ezt akartak kihangsúlyozni, hanem a lényeg, ahova ki akar lyukadni, az az, hogy miután ezeket így rendezték el a sátor első részébe, mindenkor bejárnak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok. Ez úgy volt, hogy volt egy udvar is, arról itt nem beszél, oda bemehetett a nép is az udvarra. Ugye? Aztán a szentélybe, oda csak a papok minden napot végezték a szolgálatot, és a szentek szentjében mi olvassuk tovább. A másodikba azonban csak évenként egyszer is egyedül a főpap mehetett be, azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból elkövetett eredő vétkeiért. 8. vers. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Oké? Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az első sátor az ószövetségi rendnek volt a megoldása. Ugye? Itt áldoztak. Ez volt az eredeti áldozatnak az árnyéka. De az üzenet az az, hogy Isten jelenlétébe nincs bejárás ez alapján, a rendszer alapján. Egyszerűen nincs bejárás. Isten jelenlétébe akarsz jutni a saját teljesítményed alapján. Bármilyen áldozat alapján, ami nem a tökéletes áldozat, amiről tanítlak, nincs bejárás. Évente egyszer mehet be a főpap, és az ő köntösén is csilingek vannak, kis harangocskák, meg kötél a lábán, hogy amíg hallják, hogy mocorog, addig él, ha meg már nagy sok régóta csend van, akkor kötélen fogva kihúzzák, tudod, mert Isten azt agyonütötte. Mert elszúrt valamit a szertartásban. Úgyhogy ez félelmetes dolog. Isten szentsége, igazságossága. És az én teljesítményem alapján nincs oda bejárat. Amíg ez a rendszer van, ha ezt a rendszert akarod, és az első válasz erre a kérdésre az volt, hogy akarjuk, ugye? Az volt, hogy te mondd meg Mózesnek, hogy mit csináljunk, és mi megtesszük. Tudod, felolvasta a 10 parancsolatot, és a zsidó nép azt mondta, hogy megcselekesszük, amit kértél tőlünk. Ugye ez volt a hozzáállásuk. Elmebetegek voltak. Azt kellett volna, hogy kiáltsák, hogy irgalmaz nekünk, Urunk, bocsáss meg nekünk, képtelenek vagyunk ezt megtenni. Főleg, hogyha a ne kívánt parancs benne volt. Hát ugye ott le kellett volna, hogy essen a 20 fillér, hogy ezt nem lehetetlen megcsinálni. És erre való a törvény. Egyrészt, hogy megtanítsa Isten szentségét és annak a komolyságát, hogy a szeretet árnyékát tanítsa egy kiskorúnak, de leginkább arra való, hogy eljuttassa a bűnös embert oda, hogy képtelen vagyok. Hogy értem, ennyi. Tehát meg kell értenem, hogy így ezen a módon nincs út Isten jelenlétéhez. A törvényből csak a bűn felismerése adódik, és a törvény csak halálhoz vezet. Vagy én nyírlak ki téged, mert látom a te bűnödet, vagy kinyírom magamat, mert látom a saját bűnömet, vagy kinyírom magam Isten előtt azzal, hogy igaznak hiszem magam, holott tele vagyok bűnnel. Csak halál. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutattak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra, különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezőek. Oké? Tehát a régi rend nem tanít nekünk valamit, de nem teszi tökéletessé azt, aki cselekszi. Semmi, ami külső, amit megcsinálhatunk, nem tesz tökéletessé. Jó keresztény vagy? Már nincs hosszú hajad? Úgy értem, férfi létedre? Elnyomtad az utolsó cigarettát? Olvasod a Bibliádat? Jó bizonyság vagy? Jársz bibliaiskolába? Ti jártok, látom. Ügyes. Oké. Ezek nem tudják tökéletessé tenni a szolgálattevőt a lelki ismeretében. Ugye, te megteszem a mai jó cselekedetemet, és este ugyanolyan bűntudattal fekszem le. Jó, egy darabig vállon veregetem magam, azt mondom, hogy oké, ügyes vagyok, és legkésőbb másnap reggel fölkelek, és próbálom elővenni a tegnapi jó tettemet, és valahogy sehogy nem segít rajtam. Ugyanolyan elégtelennek érzem magam, ugyanolyan képtelen vagyok, mint voltam azelőtt. Nem tesz tökéletessé a lelki ismeretemben. Úgyhogy kell az újabb jó tett. Kell az újabb jó tett. És amikor már rengeteg jó tettet hajtottam végre, kezdek haragudni Istenre. hogy én megfizettem, amivel tartozom, és még mindig hagyod, hogy gyötörjön a bűntudat? Még mindig nem szabadítottál meg? Tartozol nekem, Uram! Tartozol nekem! Megfizettem az árat. És nem is vagyok a pályán, ez a helyzet. Azt se tudom, miről beszélek. Semmit nem értek. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örökválságot szerzett. Tehát ő nem ebbe a sátorba ment be, nem a földi templomba, hanem a mennyeibe, az eredetibe, bement Isten jelenlétébe, és egyetlen áldozattal, egyszer a tulajdon vérével, a mindenható Isten a saját életével, ha lehet ezt így mondani, mert a vér az élet jelképe, a saját életével egyszer s mindenkorra örök váltságot szerzett. Ámulatos. Örök váltságot. Erről szólt az üzenet. Ezt kellett megértenünk. Erre készített fel az Ószövetség. Ez az, ami tanított, hogy kell egy váltság, de nem a bakok és a bikák vére, nem a te teljesítményed, nem a szertartás, nem a te megfelelésed, hanem Isten fogja ezt megcsinálni, de neked el kell fogadnod. És az Ószövetség tökéletes, mert megtanítja azt, ami jön, amikor jön az eredeti föl, hogy ismerjem ezt, hát erről szólt. Minden bánatos szertartás. A zsidó embereknek még a tradíciói is Krisztusról beszélnek, anélkül tudnának róla. Amikor megjön Krisztus, látniuk kell, hogy Húristen, hát ezt csináltuk egész életünkben, itt az eredeti. És a másik, amit látnia kell, hogy hála Istennek itt van, mert nem bírtuk megcsinálni, nem bírtuk teljesíteni, nem szabadultunk meg. Kellett egy megváltó. 13. Mert ha a bakok és a bikák vére és a tehén hamva a tisztátlanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. 14. vers. És ez egyik kedvenc versem. Figyelj, tudod, mire van szükséged? Valamire, ami megtisztítja a lelkedet a holt cselekedetektől. Tudjátok, mi az egyik dolog, ami a legjobban meggyötri az embert? Holt cselekedetek. Ha? A saját erőfeszítés. Holt cselekedetek. És persze ez itt az ószövetségi szertartásokra utal leginkább. Ugye ez a szövegkörnyezetben erről van szó. Holt cselekedet, amikor viszem a bikának a vérét, meg a hamvát, és ráhintem, és tényleg megszentel külsőleg, oké? Okay? Isten azt mondja, hogy oké, okay, egy évre megint szabadok vagytok. A következő bűnödik rendben van. De a lelkiismeretet nem érinti, nem változott semmi, csak megtettem, amit Isten megkövetelt, és semmi nem változott. És mennyivel inkább Krisztus vére, aki tökéletes áldozatként, Istenként, a maga életével, oké? Okay? És megtisztítja a lelkiismeretemet a holt cselekedetektől. Mik a holt cselekedetek? Az én törekvésem arra, hogy megjobbítsam magam Isten előtt. Minden holt cselekedet, amit azért csinálsz, hogy Isten szeressen, hogy Isten elfogadjon. Hány ilyen holt cselekedetünk van? Sokan azért ültök itt, mert akartok fizetni valamiért. Hogy értem, azért jössz el, mert megnyugtatja a lelkiismeretedet, hogy én ma bibliaiskolában is voltam. Jó, oké, lehet, hogy ti nem. De ott van ez a vallásos vágy bennünk, hogy fizessünk, hogy adjunk valamit. És akkor ott van az, hogy én megbocsájtottam neki. Oké? És ennek ellenére nem múlt el a problémám, Uram! Oké? Tehát, hogy én megtettem. Holt cselekedet. De hát, Uram, én olvasom a Bibliámat, nézd meg, én igyekszem, és az igyekezet rendben van, de holt cselekedet, az egész holt, de én hívő lettem, én nézd meg, én már nem is lopok, pedig eddig loptam, most már nem is lopok, holt cselekedet, ha azért van, hogy elfogadjanak, ha azért van, hogy kiérdemelj valamit, ha azért van, hogy megérdemeld azt, ami megérdemelhetetlen. Aranyos, ez aranyos, így van. Kis lekváros kezemmel törölgetem Isten nadrágját. hogy, és mondom, hogy ezzel rendbe hoztam mindent. És semmit nem hoztam rendbe. Oké, semmit. És a törekvésem, ha bár aranyos, tévedés. Tévedés. És ha bár egy kisgyerektől aranyos, egy felnőtt 40 éves férfitől büszke lázadás, ezt büszke lázadásnak hívja. De uram, de én jót akarok! Akkor cselekedd az akaratomat. De hát azt csinálom, épp megjobbítom magam. Büszke vagy, cselekedd az akaratomat. De hát mi az akaratod? Bízz bennem. Dőlj hátra is, nyugodj meg. Mindent elvégeztem. Bízz bennem, ez az én akaratom. Az egész zsidókhoz írt levél arról szól, hogy tarts ki! Aki győz, az velem fog uralkodni. Hajtok, uram, hajtok. Csinálom. Nézd meg, ma is olvastam a Bibliát. Nézd meg, ma is megbocsájtottam valakinek. Nézd meg, ma is ott van az úttörő 12. jó tette. És Isten azt mondja, hogy félreértesz. Azt mondtam, hogy tarts ki a hitben. Tarts ki abban, amiben elindultál. Bennem indultál el. Semmit nem csináltál az üdvösségért, én csináltam. Ugyanezzel a módszerrel maradj meg én bennem. Én csinálom, és te élvezed. Én csinálom, és te elhiszed. Én szeretlek, és te gyümölcsöt teremsz. Igen, sok mindent fogsz csinálni, de nem azért, hogy elfogadjalak, nem azért, hogy kiérdemelj valamit, hanem mert elfogadtalak. Múlt idő, mert már mindent megérdemeltél velem. Mert az a győzelem, ami az enyém, a tiéd, hiszed-e? Hiszem, és jutalmat kapsz érte. Minden elvégeztetett, ez hangzott el a kereszten, elvégeztetett. Hiszed-e ezt? Élsz-e ez alapján? Mersz-e nyugodni ez alapján? A szellemiségnek tudjátok, mi a leglátványosabb gyümölcse? A békesség. A békesség. Hogy a matató őrületben le tudok ülni, és azt tudom mondani, ha Isten velem, kicsoda ellenem. Nem az én harcom ez, az övé, és ő harcolja. És amíg ő nem állít föl, nem állok föl. Nincs miért fölállnom. Nem kell fölállnom. Ő áll. Az ő kezében mesztelen kard van. Az enyém meg hitben fel van emelve, és azt mondom, hogy dicsőség neked, Uram, végezd a te munkádat. És ha valamit akarsz, hogy a te szolgád tegyen, akkor mondjad, akkor küld. És add meg hozzá az erőt is, a képességet, és mindent, mert a te szolgád akar menni, de az ajtóig nem jut el nélküled. Úgyhogy ez az új szövetség. Ez tisztít meg a holt cselekedetektől. Mit csináljak? Mit? Hogy olvassam a Bibliámat? Hogy ez a normális vagy? Hát olvasom, persze, hálával meg, mert jó könyv. Hogy értem, ez az ige, ez Isten. De hogy azért, hogy Isten jobban szeressen. Hogy értem, hogyha nem olvasom, akkor bűntudatom van este. Ezt a programot akarod kiépíteni bennem. Hogyha nem olvasom a Bibliát, akkor bűntudatom legyen este. Te viccelsz. Te viccelsz. Te nem érted, miről van szó. Ha soha többet nem olvasom a Bibliámat, akkor is el vagyok fogadva. Ugye te elmebeteg vagyok, ha nem olvasom többet, mert az olyan, mintha meg lenne az 5 milliárd a számlámon, és egy forintot se költenék el belőle. De ahhoz, hogy Isten fia legyek, ahhoz, hogy szeretve legyek, ahhoz, hogy elvégeztetett minden, ahhoz nekem egy sort nem kell olvasnom a Bibliából. Egy árva sort sem, és ezért nem is fogok. Hálából fogok olvasni. Egy életből merítve fogok olvasni. Mint gazdag ember, akinek mindene megvan, fogok olvasni. És imádkozni fogok Istenhez, de nem azért, hogy kibrusztolják nála valamit, hanem mert én vagyok az ő fia, és megvan az a kiváltságom, hogy bemehetek a szentek szentjébe bármikor. Érted? Bármikor. A kárpit ketté szakadt, föntről lefelé Isten fogta. Új szövetség van, új rend van. Az új rendben a bárány vére egyszer s mindenkorra megszentelt. Az új szövetségben szabad menetelem van a kegyelem királyi trónjához. Tudod, miért megyek? Mert szabad vagyok rá, hogy menjek. És nem azért, mert kell. Hogy értem, 3 napja nem voltam Isten jelenlétében, és ott az egyik angyaltól már 3 fekete pontot felírt nekem. És igen, és az 5. ki vagyok rúgva a csapatból. És ezért mennem kell. Nincs ilyen. Szabad vagyok. Szabad a holt cselekedetektől. Nem tudsz rávenni semmilyen munkaprogramra. Oké? Nem tudsz manipulálni bűntudattal. Én szabad ember vagyok. Felelős, de szabad ember. Nincs rajtam fogás. Lehet, hogy rajtam van, de az igazi szellemi emberen nincsen. Hogy értem, jön az ördög, és megpróbálja valahol elkapni, hogy húzhassa, és nincs rajta fogás. Valahogy mindenhol lecsúszik a keze róla. Valahogy mindig azzal az ostoba gondolattal jön, hogy ha Isten velem, kicsoda ellenem. Krisztus elvégezte, a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt, ingyen mindent. És ennél így lecövekel, tudod, mint valami fanatikus. És nincs rajta fogás, olyan, mint egy hal. Cup, 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 cup. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus. Egy új szövetség közben járója. Mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért. Hoppá! Igazságot akarsz? Igazságot akarok! Bűnös vagy! Hozd rendbe! Rendbe van hozva. Jézus meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért. Meghalt. Igazságot akarsz? Az igazság meglett. Egy ártatlan, egy tökéletes, akinek az élete elég értékes volt ahhoz, hogy egyáltalán fizethessen, fizetett. Azt akarod, hogy másodszor is fizessen valaki? Az nem, az igaz, és azt igazságosnak tartod? Oké, melyikötök tartozott már pénzzel, ami nyomasztotta? Oké, én tartoztam. Nagy nehezen kifizetem, oké? Nagy nehezen kifizetem. Az apeknak. Ó, az apeknak. Szeretjük az apekot. És fizetünk nekik, oké? Néha nem könnyű, de nagy nehezen összegyűjtöd a pénzt, és oda kifizeted nekik, ki van fizetve. És aztán másnap jön a revizor, és mondja, hogy maga tartozik, de hát kifizettem, itt a papír. Ó, ez senkit nem érdekel, papír jobbra, papír balra. Fizesse ki még egyszer. Igazságos lenne? Igazságos lenne? Nem. És mégis nagyon sok hívő igazságosnak tartaná, hogyha Krisztuson kívül még valaki más is fizetne. Mondjuk én, vagy te. Nagyon is méltatlannak találja, hogy te nem fizetsz. Neked is fizetned kell. De ez nem jogszerű. Ez jogtalan. Krisztus kifizetett mindent. Ugye te az írás sehol nem ad nekünk esélyt arra, hogy azt gondoljuk, hogy csak egy részleges megváltás történt. Egy részleges fizetség, amit neked még ki kell pótolnod. Vagy ki kell pótoltatnod valakivel. Nincs ilyen. Ki lett fizetve minden? Szabad vagyok. Hogy értem, szabad vagyok. Revizorkám, feljelentlek és lecsuknak. Mert ahol végrendelet van, és most elkezd egy új gondolatotok. Lezárt egyet és kezdi előről másképp. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie. Ugye, mert a végrendelet az az, hogy mi örökölni fogunk. Isten vagyonát örököljük. Róma 8:8-at olvasd el, minden, ami az övé, a miénk is. De ugye ahhoz, hogy a végrendelet életbe lépjen, a végrendelkezőnek meg kell halnia. Mert ha a végrendelet csak halál esetén érvényes, nem ha, hanem a, mert a végrendelet csak halál esetén érvényes. Amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette bele a sátort, és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait és ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azokban ezeknél különbe áldozatokkal, mert nem emberkész alkott a szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe másvérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Wow, ez jól hangzik. Ez érthető beszéd, nem? Ezt nem is kell ezt magyarázni? Ez olyan érthető, ennél nem lehet egyszerűbben magyarázni. És itt van a reinkarnációra egy csodás válasz. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokok bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Az üdvösségükre itt megint a győzelemről szól. És itt van a második visszajövetel, amivel sokan az akkori korban a zsidók közül összekeverték az elsőt, ugye? Tehát ők csak a második eljövetelt látták az Ószövetségben, csak a győztes hatalommal, megszabadító erővel érkező messiást várták, és a szenvedőt valahogy nem vették észre. Pedig az Ószövetség mind a kettőről mesél. 10. fejezet. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat, úgyhogy megint kezdi, oké? Tehát a törvény az eljövendő javaknak csak az árnyéka. Láttál már árnyékot? Oké. Látjátok a kezemet? Ugye a kezem árnyékát? Mennyit látsz a kezemből? Tehát ki tudnád következtetni, hogy ez egy kéz? Ki, ugye? És azt is látod, hogy milyen színe van a bőrömnek? Az árnyékból? Hogy mennyire ráncos a bőröm? Hogy szőröse a kezem? Hogy ütni akar a kéz, vagy simogatni? Látod? Oké, az árnyék elmond valamit. Az árnyék igazat mond, de csak töredék információ. Úgy értem, nem akarnám, hogy a feleségem az árnyékom mi információ alapján jöjjön hozzám. Ugye? Ez túl kevés. És nem a lényegről szól. De kezdetnek nem rossz. És mondjuk ápoló módon el is takar néhány részletet, ami az én esetemben előnyös, ha eltakaródik. De Isten esetében a lelepleződés, az árnyék helyett az eredeti, az egy jó info. Oké? A törvény az árnyéka volt az eljövendő javaknak. Csak az árnyéka. Annyit mond el a törvény a szeretetről, amennyit ez a kis árnyjáték elmondott a kezemről. Oké, tehát ez nem tesz tökéletessé. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmilyen bűntudatot, igaz? Ha az a rendszer működik, akkor működnie kellett volna, nem? Akkor mindenki az életében egyszer elmegy, áldoz, és aztán él, mint Marci hevesen. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy a bikák és a bakok vére bűnöket töröljen el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól, és most Jézusról beszél, megint a profécia, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondta, íme itt vagyok, amit a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. És mi volt Isten akarata? Hogy Jézus Krisztus legyen a tökéletes áldozat. Hogy engedelmeskedjen, mint halálig, és ezzel a halállal eltörölje a bűnt. Előbb ezt mondta, áldozatot és ajándékot, égő és bűnér való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél, zárójel, ezeket a törvény szerint mutatják be, de azután így szólt, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat, az eredetit, az akaratát, a tervet. És itt a 10. vers, az egyik kulcsverse a zsidókhoz írt levélnek, az ő akarata, az atya akarata, a Yahweh, a Tóra Istenének, Jákobnak, Izsáknak, az a kell kezdeni, ugye, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, az Ószövetség Istenének az akarata szentelt meg minket, Jézus Krisztus testének feláldozása által, hogyan, mennyi időre, egyszer mindenkorra. Jól hangzik ez? Mi az, hogy megszenteltnek lenni? Hát a törvénykező ember nagyon szeretne olyan lenni, és nagyon dolgozik érte, hogy olyanná váljon. valójában a megszentelés az valami, amit Isten hajt végre. Egy célra félretesz. Te vagy az én fiam. És a közönség, minden közönséges közül kiemellek, és különleges szentéteztek, az enyém vagy, az én fiam. Hogyan? Jézus Krisztus testének feláldozása által. Hogyan szenteltettelek meg? Hogyan tettelek különbözővé? A közönségesből egyszer s mindenkorra. Ámulatos. Egyszer s mindenkorra. Ez egy ideig való dolognak tűnik? Üdv bizonytalanságról lehet itt szó? Nem, ez elég markánsok. És aztán megint kezdi előről. Levegőt vesz, 11. vers. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Csak tudod, hogyha esetleg elkerülte volna a figyelmedet, hogy a régi rendszert kritizálom, és hogy alappal, akkor tudod, megismétlem egy párszor, hogy biztos összeálljon, hogy a törvény rendszeréről beszélek. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vetessenek a lába alá. 14. vers, a következő kulcsvers, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Kik a megszenteltek? Mi? Azt honnan tudjuk? A hittünk. Na, a 10. versből tudjuk, ugye? Mert ott van az, hogy Krisztus által az ő akarata szentelt meg egyszer s mindenkorra, tehát mi vagyunk a megszenteltek, és a 14. azt mondja, egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszenteltek. A megszenteltek tökéletesek. Ki a megszentelt? Én vagyok a megszentelt. Milyen a megszentelt? Tökéletes a megszentelt. Mit kell a tökéletesnek tenni azért, hogy tökéletes legyen? Ez a mi munkánk. Semmit. El kell hinni. Nem. Sajnos a helyzet az, hogy még elhinni se kell. Az elhinni egyszer megtörtént a hit pillanatában, úgyhogy tökéletessé lettem téve. Ha nem hiszem el, akkor csak az ajándékaimat veszítem el, de a tökéletességemet nem. Érted ezt a kis frappáns kis fordulatot? Mit kell tenni a tökéletesnek azért, hogy tökéletes legyen? Ha kórusba szeretném hallani? Semmit! Bizony! Ez a mi munkánk! Így van, a kereszténynek ez a dolga. Mit kell a kereszténynek csinálnia? Semmit! Ez az! Mondjuk még egyszer. 1, 2, 3. Semmit! És mert semmit nem kell csinálnunk, ezért olyan sok mindent teszünk. Hálából, szeretettel a szívünkben. Olyan szabadok vagyunk. Olyan szabadok arra, hogy mégis tegyünk. Oké? De nem kényszerből. Nem azért, hogy elfogadottak legyünk, hanem mert el vagyunk fogadva. Nyomorult, bűnös vagy? De, ha Attila még nem érti. De, nyomorult, bűnös vagy. De nem baj. A bűneid ki vannak fizetve. Mit kell tenned? Semmit. Felfogni, hogy minden elvégeztetett. És tudod, ahogy felfogod, ahogy képes vagy, egyre inkább képes vagy semmit tenni, úgy egyre több gyümölcsöt teremsz. Úgy Isten élete egyre jobban áthat, és egyre több mindent teszel. Ezt érted? A holt cselekedetekkel való felhagyás nem passzivitáshoz, nem a bűnhöz való visszatéréshez, nem visszacsúszáshoz vezet, hanem igazi megszentelődéshez. A nagybetűs élethez vezet. 15. vers. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután, az ige után, ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán, így szól az Úr, törvényemet szívükbe adom és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Wow, milyen jó az új szövetséget az ószövetségből újra hallani. Okay. Összeáll a kép, tökéletesen összeáll a kép. És itt jön az egyik kedvenc versem, 18. Ez az egyik kedvenc versem, ahol pedig bűnbocsánatról van szó. Ott nincs több bűnért bemutatott áldozat. Oké. Ez egy rendszerváltás. Ez egy rendszerváltás. De tényleg, ezt értitek? Oké, hányan vétkeztetek tegnap? Kezeket föl. Oké. Erre nem voltunk kíváncsiak, de... Oké. Mindenki vétkezett tegnap. Mindenki vétkezett. Mindenki. Méltatlanok vagytok. Oké, de most mi a megoldásod arra, hogy tegnap vétkeztél? Hát valami áldozat. Valami áldozat. Tehát én például azt szoktam csinálni, amikor vétkezem, olyan igazit, tudom, ami így meggyötri a lelkiismeretemet, akkor, akkor elmegyek egy fél órás ima sétára. És az ajkaimnak tulkaival áldozok az én Istenemnek. Ó, Uram, ó, Uram, bocsáss meg nekem, bocsáss meg. Vétkeztem, de nem fordul elő többet, legalábbis remélem. És még hazudtam, és tudod... És akkor fél órát imádkozom, és amikor kezdem érezni, hogy na, oké, ezzel ez hatott. Uram, ugye? Azért ez egy jó kis ima volt. Ez egy olyan áldozat volt, amire egy igazi újszövetségi áldozat. Kicsit meghatott, igaz? Tehát most már érzem, ahogy a nehéz kezed egyre könnyebb lesz rajtam, és ahogy megengesztelődsz, és... Oké, mit jelent ez, ha én ezt csinálom? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mit? Hogy semmit nem értek, így van, ezt jelenti, hogy még semmit, nem tudom hány éve vagyok keresztény, de még semmit nem vettem az adásból. Úgy értem, nulla, az első lépésnél tartok. Nem értem a lényeget. A rendszerváltás történt, ahol bűnért való, ahol bűnbocsánatról van szó. A bűnbocsánatot hogy kapom? Úgy értem, tegnap hatalmasat vétkeztem, mire a mennyből Isten lehajol, és azt mondja, oké, el van sikálva, meg van bocsájtva, le van rendezve, ki van törölve. Vettem a nagy mennyei radírt, nem én vettem, az egyik angyal vette. Mihály arkangyal vette a nagy mennyei radírt, és a feljegyzésekből úgy kitörölte a tegnapi bűnömet. Így, valahogy így. Ugye, te nincs róla feljegyzés. A tegnapi bűnöd? Nézem a feljegyzést. Nincs, semmiről nem tudunk. Miről beszélsz? Ha ez az új rendszer, ugye? Ahelyett, hogy, ugye, oké, itt a feljegyzés. Mindenki látja? Ez a te tegnapi feljegyzésed. Ez a mai? Látom, 28, ez a mai. Oké, gyerünk. Lássunk valamit. Valamit produkáljatok. Tamás hozott nekem csokit. Oké, az övé rendben van. Haha, de azt nem ízlett annyira felé. Oké, a fele elment. Mondjuk a többieknek is adtál rendben, akkor Péteré is rendben van. Oké, ez két különböző rendszer. Ezt értitek? Az első rendszerben mit kell csinálni? A bűnbocsánat rendszerében mit kell csinálni? Semmit! Bingo! Ez az! Itt a módszer! Úgy értem, elfogadni. És tudod, Isten nem azért bocsátott meg, hogy utána úgy élj, minthogyha nem bocsátottak volna meg, hanem pont azért, hogy utána úgy éhes, mint egy szabad ember. A legnagyobb arculcsapás Istennek az, amikor ő megbocsájt, és te azt mondod, hogy ez nekem kevés, én fizetni fogok. Te úgy értem, de ne viccelj, nem tudsz fizetni. Tehát amit te csinálsz, tehát ez olyan, mintha ez alkohol is filccel lett volna fölírva, ami letörölhetetlen. Úgy értem, csak a táblával együtt szedhető le. És te így dörzsölgetnéd egész nap. Oké? Tehát semmi nem változik. A te tetteid holt cselekedetek, a bűnért való áldozat értelmetlen, és nagyon sértő, hogy miközben én elintéztem a te bűnödet, te még mindig ragaszkodsz hozzá, és fizetni akarsz érte. Borzasztóan bántó, hogy ha én meghoztam, azt a Krisztust odaadtam, és te ezt semmibe veszed. Oké? Ez zavarba hoz, mondja Isten. Viszket a tenyeremettől. Oké? Tehát pont az a jó, az az igyekezet, amivel, hát én jó keresztény akarok lenni, mit tegyek, hogy a megbocsájtást kiérdemeljem. Ez az, amitől, a következő rész az neki szól. Mindjárt olvassuk. De értitek a képletet? Volt egy rendszerváltás. Nem a törvény, nem a szabály paragrafusait cseréltük le, hanem az egész eljárásmódot. Nincs több szabály. Nincs több, úgy értem, nincs több követelés, aminek meg kéne felelni. Egy feladat van, komolyan venni a kegyelem rendszerét, a megbocsátás rendszerét. Ahol pedig bűnbocsánatról van szó, nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Oké? Okay? Tehát ne akarj áldozni. 19. vers. Mivel pedig atyám fiai teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk ezért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkismerettől. Ez csodálatos. Mivel pedig, atyám fiúvai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vér által, ezt mondtam, ugye? Hányszor mehetünk be a Szentek Szentjébe? A Szentek Szentje Isten személyes jelenlétének a jelképe. Költözzünk oda, beköltözhetünk. Ott lehetünk örökre, bármikor mehetünk, bármikor. Teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre, ezt értitek? Tehát nem, azért ez nem játék, ez nem játék. Gondolj vele, hogy elmész Washingtonba, és azt mondod, hogy hát beszélek Bush papával. És elindulsz befelé, az ovális terembe. Szerinted meddig jutnál, amikor úgy nagy bátran úgy elindulsz? Tehát, hogy úgy értem, tehát, hogy a... Igen, tehát, hogy... Tehát nem lehet csak úgy bemenni oda. Tehát ne viccelj. Tehát ki az, aki oda csak úgy bemehet? Hát a fia. A fia talán, igen, a gyerek. A lánya, a kislánya, a kisfia. Oké, aki tehát úgy értem, hogy úgy megy be oda, mint ahogy pásztor Kendének, ahogy a Marci, tudod. Tudod, a pásztor prédikál, ő meg, ha itt nem veszi az adást, akkor oda megy és megbeszéli a lényeget vele. Mi szerint mi lesz a vacsora, vagy valami ilyesmi. És erre neki teljes bizalma van, mert ő a papa. És ha elég kicsi még a Marci, akkor ezt tudod, akkor ő ezt megteheti. És mi ilyenek vagyunk. Ezt értitek? Isten jelenlétével. És az út, amin mehetünk, az a kettéhasadt kárpit, föntről lefelé. És ami egyébként Krisztus testének a jelképe, amely megtöretett értünk. És ő nyitotta meg az utat, és ezen az úton mehetünk. És hatalmas főpapunk van az Isten házában. Úgy értem, hogy tudod, a legjobb ügyvéd, a világ legjobb ügyvéde. Állandóan ott ül az atya mellett, és közben jár. Hogy értem, bemész az atyához, és nem csak azt látod, hogy az atya örül neked, tudod, mintha örülsz a kisfiadnak, kislányodnak, hanem ráadásul ott van a világ legjobb ügyvéde, aki állandóan érvel érted, és melletted. A főpapunk, a közbenjárónk, Jézus Krisztus, aki emberként élt a Földön 33 évet, mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt, és aztán bűnösöktől ilyen nagy, áldozatot szenvedett. Értünk. Oké, ő a közbenjárónk. Ő a papunk. Ő a főpapunk. Ámulatos. Ugye, tehát nem az van, hogy bemész Isten jelenlétébe, és el vagy fogadva, és megúszod. Sőt, tudod, ha már kicsit gáz, hogy bejöttél, válthatsz egy pár szót vele. Hanem fölülhetsz az ölébe, a szakállába kapaszkodva, tudod, hogy le ne es, ha van neki, nem tudom, hogy van. És azt hallod, hogy van egy állandó érvelés melletted. A háttérből Jézus beszél, ő az, akiért meghaltam, ő az, aki annyi hitbeli tettet hajtott végre, ő az, aki a te nevedben járt. És ott van egy állandó érvelés, érted? A főpap szüntelenül imádkozik, érted, ahogy te nem tudsz. Érted? Isten, aki megért, aki ott van, aki jártat egy cipődben. Van egy állandó, Isten jelenlétében nincs csend, amikor te ott vagy, hanem van egy állandó érvelés melletted. Ezt érted? Ne, tudom, hogy nem érted. Ha Isten velem, kicsoda ellenem? Nem érted? Tudom, hogy nem érted. Én se értem. De te vagy a világtörténelem és az örökkévalóság egyik legfontosabb személyisége. A mindenható Isten, érted? Élt, halt meg, és él újra, érted? Bemeneteled van. És ezért mit kell csinálni? Mi a válasz erre? Tehát, ha ez így van, akkor mit kell csinálni? Itt van a 22. vers. Járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel. Mi az igaz szív? Az az, ami neked megvan. Ugye te nem az, amit te igazzá teszel, az igaz, mert Isten azzá tette. Teljes hittel, azaz, ez a valóság. Ugye te, ha én ezután oda megyek, hogy ó, bocsáss meg, kérlek, ne üss agyon. Ez mi? Ez hitetlenség. A hit az, hogy elfogadod ennek a valóságát, hogy teljes bizalommal járulhatok. Mint akinek megtisztult a szíve a gonosz lelkiismerettől. És ez nem képmutatást jelent, mert ezt sokáig úgy olvastam. Tehát menjek úgy, mintha nem lennék az, aki vagyok. hanem ez azt jelenti, hogy menjek úgy, hogy felismertem, hogy ki vagyok. Az vagyok, akinek megtisztult a szíve a gonosz lelkiismerettől. Egy tiszta ember vagyok, akit Krisztus tisztított meg, és így megyek Isten jelenlétébe, bátorságos menetellel. Ebben tarts ki. A reménység hitvallásához szirádan ragaszkodjunk, mert hű az, aki az ígéretet tette. Itt van megint, ugye? Benne vagyunk a negyedik figyelmeztetésben. Vigyázz! 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 A reménység hitvallásához, azaz a biztos jövő reménység. Tudom, hogy minden sínen van. Ehhez, a meggyőződéshez ragaszkodj. Miért? Mert hű az, aki az ígéretet tette. Aki ígéretet tett, egyeszem. Hű, ki a hű? Jézus, az Atya. Ő, minden el van intézve. Ő hű. Én hű vagyok? Nem, én hűtlen vagyok. De nem is ki kérdezte, hogy én milyen vagyok. Habár, ha hűtlen is, hogy van? Ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Oké, ez az én mázlim. Én mindent elszúrok, de ő az, aki. Ő rendbe hozott mindent. Ő önmagát nem tagadhatja meg. Szeret egyszer s mindenkorra tökéletessé tett. És ez az én hűségem alapja, hogy ő hű, értem. És ehhez ragaszkodom. Ebből nem engedek. Érted? Ezt nem tud elvenni tőlem. Ha Isten velem, kicsoda ellenem. Ezt nem tud elvenni tőlem. Igen, egy nagy kudarc vagyok. Igen, mindent elszúrok. Igen. Mindenben igazad van. De nem érdekel. Mert ő hű az ígéretéhez. Mert a reménység hitvallásához ragaszkodnom kell, és ragaszkodom is hozzá. Igen, én vagyok a legnagyobb nulla az egész világon. Én vagyok a legnagyobb lúzer az egész világon, de kit érdekel? Krisztus hű. Ő az, aki meg elkezdte a jó munkát, és el is fogja végezni. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk. Oké, mert ez marad. Ha ez így van, ha senkinek nincs mivel dicsekednie, akkor mi marad nekem? Szeretetre és jó cselekedetekre buzdíthatjuk egymást. De ehelyett mit csinálunk néha? Hey, Péter, figyeltelek. Péter, figyeltelek. Gondom van veled. Olvasod te a Bibliát? Most őszintén. Hey. Eleget olvasod? Szedd össze magad. Nem úgy van az, hát mi keresztények vagyunk. Ez a Biblia szól. Eleget olvasod a Bibliát? És nem csak a Péternek mondom, mindenkinek mondom itt. Eleget olvassátok? Oké, hol van ez írva? Hova van ez írva? Hol vagyok én a terendőröd? Hol vagyok én az, aki előveszem a régi szabályt, vagy az új szabályt, vagy bármilyen szabályt, és nagyítóval nézegetlek titeket? Mire az van írva, hogy kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk egymást? A saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Oké, baj van a gyülekezetben. Gáz van. A Schlingloff, hallottátok a Schlingloff, hogy tanít? Gáz van. Én elmegyek innen. Ti is látjátok, hogy gáz van. Menjünk mindannyian. Nem, ehelyett azt mondja, hogy oké, ha baj van, ha tényleg gáz van a Schlingloffal, bátorítsátok egymást, ne elkeserítsétek. Hé, süllyed a hajó, én kiszállok. Ha, köszönöm, ez jó bátorítás volt. Köszi szépen. Köszi, erre van szükségünk. Te vagy a kőszikla, te vagy az oszlop közöttünk. Köszönjük szépen. Kis baj van, és már itt se vagyok. Ho-ho, köszönöm szépen. Nem. Ne hagyd el a saját gyülekezetedet, ahogy egyesek szokták, hanem bátorítsátok egymást. És itt jön a nagy fekete leves. A legnagyobb fekete leves. És ez az, amit már az előbb előrevetítettem. Oké? Rendszerváltás volt, ahol bűnbocsánatot nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Rendszerváltás. És aki ezt az adást nem veszi, na azzal Istennek gondja van. Azzal Istennek gondja van. És itt erről szól 26. vers. Nem is fűzök hozzá kommentárt. Fogjátok érteni, mi van ide írva. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor a tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. 28. vers. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanúvallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki, és figyeljetek, az Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem szellemét megcsúfolja. Mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszúállás, én megfizetek, és ismét az Úr megítéli az ő népét, félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Oké, miről szól ez? Mit jelent az Isten fiát lábbal tapodni? A szövetség vérét, amellyel megszenteltettünk, közönségesnek tartani, és a kegyelem szellemét megcsúfolni. Törvénykezni a másik felet, visszatérni a törvény rendszeréhez. Azt mondani, hogy a fiú, hogy meghalt, az semmi. A szövetség vére, ami megtisztított, tökéletessé tett, az semmi, az közönséges. Egy bikának a vére többet ér. A kegyelem szelleme, amely kiöntetett és amely tanít minket az isteni életre, megcsúfolom. Ha-ha! Kegyelem? Mutatok én neked kegyelmet. Miért nem olvasod eleget a Bibliádat? Amíg nem olvasod eleget, ne is gyere ide többet. Persze, kegyelem van, csak húzzál bele. Na most ez az, amire Istennek így... Tudod, így a zsebében elkezdi ugrálni a keze. Ez gáz. És ha én vezető lennék, és tanítanám a csoportomnak azt, ami a lényeg, és valaki a lényeget így kifordítaná, és pont az ellenkezőt csinálná, bánnom kéne vele. Úgy értem, meg kéne ítélnem a népemet. És bizony, ha ennyire kifordítja, még bosszúállásról is beszélhetünk. Értem, nem csinálhatsz hülyét belőlünk. De nem játszhatsz ezzel. És ez sem az üdvösség elvesztéséről szól. És ahogy megyünk tovább, 12. vershez fogunk jutni, fenyítésről beszél. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Félelmetes dolog átmenni Isten fenyítésén, amely rendbe hoz, tudod, a helyre rak. Nem kívánom senkinek, legfeljebb magamnak, mert jobb fenyítve lenni, mint eltapsolni az örökkévaló kincseinket. Oké, Uram, hogyha ennyire lökött vagyok, ha szembe megyek a széllel, akkor bánj velem, hogy vakként újra lássak, hogy sügentként halljak, és mezítelenként felöltözzek. De vedd komolyan a kegyelmet, vedd komolyan a hitet, vedd komolyan a bevégzett munkát. Ez az egyetlen, ami igazából átformálhat. Ez az egyetlen, ami a szívedben átalakíthat. És ennek az ellenkezője az egyetlen, amire Isten kibukik. Úgy értem, eleshetek százszor, és azt mondom, hogy Uram, köszönöm a kegyelmet, és helyreállhatok. De ahogy azt mondom, hogy Uram, ne haragudj, a kegyelmed nem ér semmit. Krisztus nem ér semmit, a halála nem ér semmit, a Szent Szellem, hogy itt van a szívemben, nem ér semmit. Minden, amit csináltál, nem ér semmit. Majd én csinálok most valamit, ami ér valamit. Ez egy rossz üzenet, azt gondolom. Ezt úgy. Tehát nem akarnék az lenni, aki ezt így elmondja Istennek. Nem akarnék az lenni, akinek úgy ez él a szívében. Pedig élt. És ezért jó, hogy Isten úgy bánik velünk, mint a gyerekekkel. Tudod, amíg kicsi vagyok, addig belefér ez is. De aztán egy ponton túl, oké? Egy ponton túl, amikor már értem, hogy 23 éves vagyok, oké? Én vagyok a herceg, a trónörökös, mi az egész ország tudja, ki vagyok képezve. Most már nem kéne bepisülni. Úgy értem, most már nem olyan mulatságos egy pelenka csere a tárgyalás közben. Ez már nem egészen képviseli a királyi családot úgy, ahogy szeretnénk. 3 hónaposan teljesen belefér, még aranyos is. Meg is mutatjuk, hogy mi jött ki a... Igen, teljesen rendben van. Idővel ez már nem annyira. És persze a fenyítés és a figye, vigyázz, utána jön a bátorítás, meg ilyen 32. vers. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyeken miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki. Azaz, ti nem vagytok ilyenek. Tehát ti pont a hit emberei vagytok, a kitartás emberei, a kegyelem emberei. Tudod, figyelmeztettelek, hogy ezt ne csináld, vannak ilyenek, de ti nem. Tehát, hogy hé, emlékezz rá, hogy ti hogy indultatok, és hogy folytatjátok. És ez szuper így. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrődésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaiká lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és a vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Hittetek, ezért csináltátok ezt. Nem azért, hogy kiérdemeljetek valamit, mert tudtátok, hogy megvan a maradandóbb vagyonotok. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelyeknek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő is eljöven, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És ez megint az Istennel való közös uralkodás, a papi szolgálatában való részesedés, az örökös társként való öröklésről szól. A hit embere. Az igaz ember miből fog élni? Hitből. De aki meghátrál, aki visszakozik a hitből, abban nem gyönyörködöm, ezt mondja Isten. A szégyen, az sajnálatos. Az, hogy egy nagy lúzár vagy, az normális. Minél nagyobb lúzár vagy, annál nagyobb a dicsősége Istennek. Oké? Okay? Minél nyomorultabb vagyok, annál nagyobb csoda, hogy élek. Minél képtelenebb vagyok, annál nagyobb dicsősége Istennek, hogy nagy dolgokat visz rajtam keresztül végbe. A bűnöm, a gyengeségem, a gyarlóságom nem probléma. A hitetlenségem, a Krisztus vérének lábbal tapodása, a szövetség vérének a közönséges sététele, az probléma. Az, hogy én senki vagyok, és én egy vesztes, hogy én bűnös vagyok, ez benne van a Bibliában. Ezt mondja Isten is. Ezen az alapon tudunk csak egyet érteni. Hogy az én teljesítményem nem ér semmit, ez biblikus. De hogy az ő teljesítménye mindent elvégzett, az is biblikus. Úgyhogy ő mindent, én semmit. Övé a dicsőség, enyém. Hála. Hogy? Lehet, hogy az is jó. Az orcán pirulása. A hála. Még a hála még az orcán pirulását is el. Igen, pirulok egyszer, de aztán másodszor már nem pirulok, mert azt látom, hogy igen, ez vagyok, bűnös, de te gyönyörű vagy. És a dicsőséged egyre nagyobb és egyre magasabb. Mert engem nyomorult bűnöst megtisztítottál. És tiszta vagyok. Igazából tiszta vagyok. Tiszta vagyok. Mert te tisztítottál meg. És ez ámulatos. És ez dicsőséges. Okay, és ez az, amiben gyönyörködik Isten. Nem a te dicsőségedben gyönyörködik, a magáiban gyönyörködik. Mert az egyetlen, ami van. És aztán, amit még megtesz, hogy a saját dicsőségét megosztja velem. Hittél, bíztál bennem? Hű voltál a kevésen, sokat bízok rád ezután. 11. fejezet, a legámulatosabb fejezet. Azt mondja, hogy gyerünk. Azt gondolod, hogy eddig nem így működtem? Azt gondolod, hogy a Tóra nem erről beszélt? Akkor gyere, nézzük végig az Ószövetség hőseit. Mi volt az ő hőstettük? Mi volt az ő dicsőségük? Mi volt az, amiről a Biblia megemlékezett? Hányszor olvasod, hogy és Mózes szombaton nem volt hajlandó egyetlen fűszálat se arrébb tenni, és erről örökkön-örökké megemlékezünk. És Mózes nem kívánkozott a szívében soha, és ezért nincs ilyen feljegyzés. Amire emlékszik a Biblia, azok a hit pici lépései. Tessék? Ábrahám azonnal szót fogadott Istennek, így van. Így világos. Tehát, hogy a 11. fejezete a zsidókhoz írt levélnek emberi gyarlóságokról szól, amelyek közepette a hitet megőrizték. És ezek a hithősei. Oké, olvassuk. 11. fejezet 1. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nem csoda, hogy a zsidókhoz írt levél definiálja a hitet. Itt van a helye, ugye? Hogyha eddig nem aggódtunk amiatt, hogy mi a hit, mostanra aggódnék, mert ez úgy tűnik, hogy ez az, ami Istennek számít. Mit akarsz rám? Hitet. Mi a hit? A hit a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Oké. A remélt dolog az valami, ami a jövőben lesz meg. Isten még nem csinálta meg, de meg fogja csinálni. Az is most megígéri, hogy meg lesz. Hogy kell nekem ezt kezelnem? Mint olyan valóságot, ami be fog következni, ha bár még nem következett meg. Van egy bizalmam abban, ami még nincs meg, de meg lesz. A remélt dolgokban való bizalom. Ez a hitnek az egyik fele. A másik fele a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Krisztus ott ül a mennyben, és folyamatosan közben jár érted. Látod ezt? Hányan látjátok Krisztust, ahogy imádkozik értetek az Atya jobbján? Senki nem látja. Pedig ez valóság. Ez egy nem látható dologról van szó, egy tényről. Hiszed, a hit az az a meggyőződés, amellyel, ha bár nem látod, tudod, hogy így van. Tehát nem attól válik valósággá, hogy hiszed, az valóság. Úgy értem, egy nem látható valóságról van szó, amiről van infód a Bibliából, amelyről tudod, hogy igaz, és ezért van egy józan meggyőződésed arról, hogy Krisztus ott ül, és közben jár értem, hogy minden ígérete igaz, hogy ő hű, hogy önmagát meg nem tagadhatja. Hiszem. Nem nehéz. Hát úgy értem, ez a valóság. A hitem nem, Úr Jézus, hiszem Istent, nagyon nehéz hinni Istent, egyre nehezebb. A hitem nem csinál semmit, csak azt, ami ott van, valóság. Azt, ha, oké, így van. Az egyetlen nehézség a hitben az az, hogy nem a szemeddel hiszel, hanem a szíveddel. Úgy értem, a lelked értelmes része veszi az üzenetet a nem látható valóságról, összerakja, és valóság szintre emeli az információt. A mai ostoba ember csak azt hiszem el, amit látok, amit meg tudok fogni. Hát, elég szomorú. Elég kicsi világban élsz. Úgy értem, nagyon pici világban, főleg ha abból indulunk ki, hogy most nem látsz túl sokat. Ugye? Mi van az otthonoddal? Látod az otthonodat? Megszűnt létezni? Mert nem látod. Igaz? Családod? Annyi nekik. Nem látod őket. Pénzed, amit sose láttál, ugye, mert csak egy számsorod van. A bankár azt mondta, hogy van, és adott egy papírt. Abban sem bízhatsz túlzottan. Igazából a tudás legmagasabb formája az a hit. Nem az, amit megtapasztaltam, hanem az, amiről egy meggyőződésem van, hiteles információk alapján, és ezt a szív teszi. A szív. És ehhez kapcsolódnak érzelmek is, meggyőződés, nem egy hideg matematika, ha bár tényeken alapul, de élet lesz belőle. Ugye? A vőlegény távol van a mennyasszonytól, háborúba vonult, 3 éve oda van. De levelet ír, mindig jön a levél, és emlékszem, és a mennyasszony emlékszik a vőlegényre, és és a szerelem egyre mélyebb, és amikor megjön, akkor nem egy ábránd, egy valós kapcsolatba jönnek vissza, ugye? És persze sokféle értés is lehet ebben. De a lényeg az az, hogy egy valódi kapcsolat lehet közöttük, anélkül, hogy találkoznának. Oké? Okay? Ez a szívben történik, és ez valódi. Ez a hit. És azt mondja, hogy ilyen hit által, ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Tehát tisztázat, tehát miért Ábrahám az egyik Jampi a Bibliában? Sajnálom, akit ez megbotránkoztat, de hát ez a helyzet. Miért ő? Mert hit. Úgy értem, csak azért van ide írva, mert hit. Amit ő tett, az, hogy ő hit. Amúgy mindent elszúrt, úgy értem, annyira elszúrta, hogy úgy olvasom a Bibliát, és egy kicsit össze vagyok itt szorulva, hogy Úristen, ezt mindjárt agyonütik. Ezt tudja, hogy ha ezt most nem ütik agyon, akkor sosem senkit nem fognak agyonütni. És nem ütötték agyon. De vagy tudod, Dávid, most tudja, hogy agyonütik. Úgy értem, elment az ellenség táborába menedékért. Úgy értem, zsidó ember vagyok, nagy nehezen kimenekültem a koncentrációs táborból, és a náci Berlinbe megyek segítségért. Úgy értem, Dávid, úgy értem, a hányos az IQ-d. Úgy értem, ha-ho, van otthon valaki? És aztán csodálkozott, hogy ment abba a városba, Góliát városába ment, azt ott volt nála Góliát kardja. Azt megismerték. Ez nem az a fickó, aki lecsapta a mi drága bátyánknak a fejét, Góliátnak. Ez nem az ő kardja. Ups, tudod, lehet, hogy hibáztam, tudod. Az Istenbe vetett bizalmam valahogy arra vett rá, hogy az ellenséghez menjek segítségért. Tehát, hogy mindegy. Dávid érdekes volt. Tudod, én bízom Istenben. Van egy kis adósságom, és megyek a mafiózó haveromhoz egy kis uzsora kölcsönért. És be is vállalok egy kis pénzbehajtást. De dicsőség Istennek, ugye? Benned bízom, tudod. Csak most van egy kis pénzügyi probléma, amit meg kell oldanom. Megyek a mafiózó nagybácsihoz, és dolgozom neki egy-két hetet. Nem törtem el, csak 3-4 embernek, és nem is a kezét, csak a kis ujját, úgy értem. Mert Dávid ilyet is csinált, harcba vonult az ellenséggel. Mellesleg ilyet is csinált. És itt fel van sorolva, mint hithős. Tehát úgy értem, bármilyen világi szervezet örökre törölte volna a feljegyzésekből. Bármilyen vallásos szervezet örökre szégyelte volna, hogy valaha köze volt ehhez az emberhez. Isten a hithősök egyik bajnokaként említi. És ez a házi feladatotok lesz, ezt végigolvasni. Ehhez most nem vagyok elég erős. De komolyan, tehát, hogy most kérlek, tehát a 11. fejezetet olvassátok úgy végig, hogy ne ezzel, hát ez egy unalmas, hülye felsorolás, hát ez egy unalmas része a Bibliának. Nem, olvasd el, hogy itt kikről van szó, és aztán esetleg vedd magadnak a fáradtságot, hogy az eredetit olvasd el, hogy ő ott mit csinált. Ráháb, ugye, a parázna nő volt, aki befogadta a zsidó kémeket, és a hős tette az volt, hogy hazudott. Itt vannak a zsidó kémek? Nincsenek. Nincs itt senki. Hát nem mondtál igazat, hát ott ülnek benne a hátsó szobában. És Isten azt mondja, hogy hőstett. Jó, vannak közte tényleg jó fejek, Noé meg. Igen, tehát a Noéval is volt egy kis izgalom. Énok, ő az, akinek nem jegyezték föl a stiklijeit. Igen, azt mondom. Oké, téged kiveszlek a képből, mert ha ez kiderül, amit te itt csinálsz, még nekem is gondom lehet. Tényleg, miért ragadták el Énokot? Ő volt a... Tessék? Hát, vagy ő volt a... Izé. Jó, mindegy, tehát csak... Igen. Téged nem tudlak használni semmire, ugye? Te nem vagy egy realisztikus példa. Téged hazaviszlek. Jó. Mindegy, olvassátok el, azt fogjátok látni, hogy igaz emberekről szól a Biblia, akiknek, akiknek Isten volt az igazsága. Akik a reménységet nem adták fel. A reménységet abban, hogy hű az Isten, aki az ígéretet tette. Akik bíztak, akik lúzerek voltak, akik gengszterek voltak, akik elszúrták, akik biztos, hogy nem a tökéletesség és a tévedhetetlenség példaképei, hanem a hit példaképei. A tökéletlenség ellenére Istenben bízó emberek példaképei. Ők zsidók 11 hősei. Te meg én. A te neved egy felsorolásban ugyanúgy ott lesz. És a hős tetted, amit véghez vittél, az lesz, amit igazából szégyeltél. Uram, emlékszel? Mindent jól csináltam, de tudod, a szolgálatom az egész életemben egy nagy nyomorúság volt, úgy értem, csak estem, keltem, nagy nehezen, tehát épp, hogy nem adtam föl, és ez lesz följegyezve. Ez lesz, mint hős tett, aki a reménytelenség ellenére bízott, aki a hitetlenség ellenére hitt. Jó ez? Én nekem tetszik az új szövetség. Attila, kérlek. Bizony, tehát, hogy a próféta magyarázta, felolvasták az írást, magyarázzák, így van. Megszólal bennünk, így van. Habár ott van a lelki pásztor, ugye ott van a tanító, de igaz, abszolút igaz, tehát ez segít, ez gyorsít, mindenkinek ott van a szívében a Szent Szellem, és te egyenesen mehetsz Istenhez az igén keresztül. És ez a felelősségünk. Az a hívő, aki csak a pásztorának vagy a tanítójának a hitéből él, az nem egy új szövetség, az nem az új szövetség igazi szellemét követi. Kineket kell, hogy legyen egy saját hited, egy saját meggyőződésed. Miért hiszed ezt? Mert pásztor Kende mondta, és Linglof Sanyi mondta, az nagyon gyenge érv. Az nagyon gyenge érv. Hidd azért, mert megvan írva, és mert ami megvan írva, az Isten ígérete. És tudom, hogy ő hű ahhoz, amit ígért. Ámen. Mennyei Atyán, kérünk téged. Tégy minket Isten által tanított emberekké. Hagyj legyünk mi azok, akik bátorsággal megyünk a szentek szentjébe. Akik mindenkor, amikor szükségük van rá, járulnak a kegyelem királyi székéhez. Hogy segítséget találjunk a szükség idején. Csak köszönjük. Hadd legyünk azok az emberek, akik hisznek és bíznak, és akiknek az életében te mutatkozol hatalmasnak és erősnek. Ne legyen időnk másra, csak hálára. A te munkádat látva, a te sok-sok tettedet az életünkben látva, ne legyen másra időnk, csak hálára. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva. Házi feladatok.